Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. 25. Zsoltárunk első versét. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 426. számú dicséretünket énekelve, annak mind a négy versét. 426. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből az első 9 verset. És ismét kezdett tanítani a tenger mellett, és nagy sokaság gyűlt ő hozzá, úgyhogy ő a hajóba lépvén a tengeren ül, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön volt. És sokat tanítja őket példázatokban, és ezt mondja nékik tanításában. Halljátok, ímé a magvető kiment vetni, és lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esett, és eljövének az égi madarak, és megevék azt. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel nem volt mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap, elsült, és mivel hogy nem volt gyökere, elszáradt. Némely pedig a tövisek közé esett, és felnevekedének a tövisek, és megfojták azt, és nem adott gyümölcsöt. Némely pedig a jó földbe esett, és ád nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. És mondanékik, akinek van füle a hallásra, hallja. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Dicsőítünk Istenünk, aki nem erővel és nem hatalommal, hanem a te lelked által gyöngéd és figyelmes szeretettel léptél a mi világunkba. Jöttél a Krisztus Jézusban közénk. Köszönjük, hogy egészen odaadtad és kiszolgáltattad magad. És csupán az ígét, a te valóságos beszédedet hagytad itt örökül nékünk. Dicsőítünk, Urunk, hogy szól az íge, hogy hangzik a Biblia üzenete, és benne a legcsodálatosabb program van elrejtve. Magasztalunk, hogy annyi baj és rossz közepette is újra és újra látható a te ígéd győzelme emberekben, akiknek valóságosan megváltozik az élete az íge által. Így könyörgünk most táborozó gyermekeinkért, a jövő héten indulókért, a munkatársakért, az egész közösségünkért. Köszönjük, hogy mi is hallgathatjuk a te beszédedet. Nagy szükségünk van rá. Szükségünk gyászunkban, veszteségünkben, betegségünkben. Jöjj hát vigasztalón a sírva emlékezőkhöz. Jöjj gyámolítón a betegekhez. És jöjj mindannyiunkhoz, ami Urunkért, a Krisztusért, hogy áldás legyen nékünk ez az óra. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. 164. számú dicséretünk első versét énekelve készüljünk az ige meghallására. 164. számú dicséretünk első verse, kegyes Jézus, itt vagyunk a te szent ígéd hallására.
Thank you.
ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium első fejezetéből a 14. és a 15. verseket. Minek utána pedig János tömlőcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, ezt mondván, betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Foglaljunk helyet. A keresztény egyház természete az, hogy szórványban él. Szétszórtságban él a kereszténység a nagyvilágban, és kisebbségben él. Míg a zsidóság életében a nemzet és az egyház sokszor egybeesett, tökéletesen lefette a kettő egymást, egyház és nemzet. Ilyen volt például Esdrás kora is, Nehémiás kora is, és sok alkalommal a zsidóság élete története során. A keresztény egyház életében ez a kettő soha nem fette le egészen egymást. Soha. Egyház és nemzet. Nem véletlen az, testvérek, hogy Jézus sem a rómaiak, az akkori hatalom, sem Heródes bizalmát nem élvezte. Sem a hatalomét, sem a nemzetét, sem vallása vezetői bizalmát. Mert végül is mit is hozott? Mit is kínált Jézus? És mit hirdetett Jézus? Jézus egyetlen egy komplex megoldást kínált örök időkre, örökre való módon az embernek. Egyetlen egy komplex megoldást hozott és kínált az emberiségnek. És ez nem más volt, mint Isten országa. Jézus csak erről beszélt. Mindig. És aki ezt nem érti meg, az tulajdonképpen mindig félre is fogja érteni Jézust. Így lesz Jézusból majd orvos, tanító, és a jó ég tudja mi minden az ember szemében. Jézus egyetlen egy komplex megoldást kínált, egy összetett mindenre való, mindenre igaz, és mindenre kiterjedő megoldást kínált az embernek. És ez nem más, mint Isten országa. Ezért Jézus minden ige hirdetésének ez az üzenete, és ez a témája is, hogy Isten országa. Mert amikor Jézus megérkezett, vele együtt föld közelbe érkezett Isten országa. Amikor Jézus a földre ér, vele együtt föld közelbe érkezik az Isten országa. Keresztelő János így hirdeti meg, térjetek meg, mert elközelített, földközelbe jött, ímé már itt van, Isten országa. És az előbb fölolvasott alapigében Jézus maga is ugyanezt mondja. Elközelített a mennyeknek országa, földközelbe van, elhoztam, itt van. És ezért Jézus minden példázata, minden tanítása, minden kis és nagy beszéde, minden egyetlen egy dologról szól, arról, amit föld közelbe hozott, amit az egyetlen megoldásként ajánl föl az embernek, örök időkre. És ez az Isten országa. Jézus a szenvedésében is, a halálában is, a feltámadásában is, nem csak a beszédeiben, mindenben Isten országáról szólt. A hegyi beszéd az Úr Jézus legnagyobb beszédgyűjteménye, és sokan gondolják azt, hogy ez egy erkölcsös tanítás a mindenkori Jézus követők számára. Egy etikai példatár, egy követendő norma, hogy aki keresztény emberré lesz, annak úgy kell élnie, hogy a hegyi beszédben meg van írva. De kedves testvérek, a hegyi beszéd nem erkölcsi tanítás. Szó sincs róla. A hegyi beszéd Isten országáról beszél. A hegyi beszéd Isten országának az alkotmánya. Értitek? Isten országának az alkotmánya. Jézus Krisztus elhozta Isten országának a rendjét. És a hegyi beszédben elmondja, hogy milyen annak az országnak a rendje. A világ nagy tanítói mindig azt mondták és mondják el, amit mi mindnyájan érzünk, csak nem tudunk megfogalmazni, ami tulajdonképpen mindannyiunk közös tapasztalata, csak nem tudjuk úgy szavakba önteni, mint egy csodálatos gondolkozó vagy egy nagyszerű író. De minden nagy tanító tulajdonképpen ami közös emberi tapasztalatunkat fogalmazza meg. Jézus pedig azt mondja el, amit nem tapasztalunk. Amit nem tapasztalunk. Egyszerűen azért, mert ő Isten országáról és annak titkáról beszél. Ez nem emberi tapasztalás. Nem úgy van, hogy emberi tapasztalatokat Jézus egy kicsit olyan vallásos köntösbe öltöztetett, ahogy a legtöbb keresztény szeretné a keresztény életét megélni. Hogy az emberiség jó tanításait valami keresztény mázzal lelocsolja. Isten országa. Kedves testvérek, Jézus ezt hozta a földre, ezt hirdette, ezt mondta újra és újra, és ezt élte meg. Jézus olyanról beszélt végig, amit az ember nem tapasztal. És úgy élt, mint annak a különös országnak az állampolgára. Ezért mindenki megütközött rajta. A családja bolondnak tartotta, a tanítványai nem értették, a vallási vezetők elítélték. Mert Jézus egészen más rendben élt, mint élünk mi. Isten országa rendjében. Úgy élt itt is. És semmi más nem kínált az embernek, mint Isten országának ezt a különös életét, rendjét. Ezért Jézust csak az érti jól, testvérek, csak az olvassa jól, csak az hallgatja jól. Csak az érti igazán, aki megérti. Hogy Isten országa volt Jézus egyetlen egy témája. Arról beszélt például, hogy van egy olyan ország, ahol nincs hazugság. Mi azt tapasztaljuk, hogy ilyen ország a Földön nincs. Mi azt tapasztaljuk, hogy minden ország tele van hazudozással, és a mi életünk is. Jézus pedig arról beszélt, hogy van egy olyan ország, ahol nincs hazugság. Van egy olyan ország, ahol nem az alattvalók halnak meg a királyért. Mi azt tapasztaljuk, hogy minden országban az alattvalóknak kell meghalni a királyért. Ma is, most is, ha nem királynak hívják. Van egy olyan ország, mondja Jézus, ahol a király hal meg az alattvalókért. Van egy ország, ahol megbecsülésben és biztonságban élhetünk. Itt a Földön ilyen ország nincs. Ilyen ország a Földön nincs. Jézus pedig azt mondja, van egy olyan ország, ahol meg fognak téged becsülni, ahol biztonságban élsz, ez az Isten országa. Azt mondják a nyelvészek, hogy az ország szó az úrságból ered. Isten országa az, ahol Isten az Úr. Ilyen ország a Földön nincs. De Jézus föld közelbe hozta. És mindig csak erről beszélt. Arról az országról, ami nem tapasztalatunk tárgya. Kedves testvérek, azt mondja Isten ígéje, hogy ez az ország, Isten országa itt kezdődik, és a halállal nem fejeződik be. Felolvastam ezt a nagyon sokszor olvasott és hallott példázatot, a magvető példázatát. Ez is Isten országáról szól. Isten országáról. Azt mondja Jézus, hogy a magvetéssel elkezdődött Isten országa. Amikor az íge, Isten csodálatos beszéde, vettetik, akkor elkezdődött Isten országa. Kedves testvérek, az Úr Jézus rendkívüli bizalommal nézett a magvetésre. És annak eredményére, rendkívüli bizalommal. Én nem tudom, hogy ti hogy gondolkoztok, az igéről, meg az ige hirdetéséről, meg Isten igéje sorsáról ebben a világban. De én sokszor úgy érzékelem, hogy nincs semmi értelme. Semmi értelme. Mert nincs eredménye. Mert értelme Isten igéjét vetni, és azt hallgatni akkor van, ha van eredménye. Ha valami látszik utána. Ha valami következménye van. Ha valami igazán megváltozik. Gondolom nem csak az ige hirdetőkbe születik meg ez a keserű gondolat, hanem sokszor az ige hallgatóban is, ha önmagára néz. Jézus ellenben bízott és bízik a magban, az igében. Bízott abban, hogy az ki fog bontakozni, ha belehullik a jó földbe. És Isten országa, mint az elvetett mag, elkezd növekedni. Gondoljátok csak el, amikor elkezdődik a kereszténység a 12-vel, aztán folytatódik a 70-nel, az első század végére közel 20 ezer keresztény van. A harmadik század végére közel 200 ezer keresztény van. És ma, akkor is, ha tudjuk, hogy amit az emberek mondanak és gondolnak magukról, hogy keresztény vagyok, nem azonos feltétlenül a Szentírással, de ma van 2 milliárd. Milyen kicsi volt a kezdet, és Jézus bízott benne.
hogy Isten ígéje, amelyik Isten országának örömhíréről szól, ha elvettetik, és jó földbe hull, 30 annyi, 60 annyi, 100 annyi termést hoz. Kedves testvérek, ha szavazást lehetett volna elrendelni akkor a nagy római birodalomban, amikor elkezdődött a kereszténység ügye, hogy Róma vagy a kereszténység, hogy melyik marad meg, hogy melyik hat majd az emberekre. Nem hiszem, hogy lett volna bárki, aki azt mondta volna, hogy a kereszténység. Mindenki azt mondta volna, hogy Róma. És még évszázadokig dicsőn él a római birodalom. Mégis ma a fiainkat úgy hívják, hogy Péter és Pál, és Isten éltesse őket. A kutyánkat meg úgy, hogy Néró és Cézár. Ki fogadott volna a kereszténységre? Ők maguk sem, azt hiszem, akik vetették akkor a magot. De Jézus igen. De Jézus igen. Bízott a magban, bízott Isten igéjében. Bízott annak kibontakozó képességében, és majd mindjárt elmondom, hogy miért. De rendületlenül bízott. És ezt a munkát ránk bízta, drága testvéreim. Nem a papokra bízta csak. A mi kiváltságunk, hogy egész életünkben ezt tehetjük. De rátok is bízta. Hirdesd az ígét, mondja az apostol. Állj vele elő alkalmas és alkalmatlan időben. Bátran kell hirdetnünk Isten országának az evangéliumát. Mert tudjátok, minden elhintett ige, kapunyítás. Kapunyítás. Szól mindannyiótoknak, hirdesd az ígét. Mert amikor kimondasz egyetlen egy bibliai ígét, akkor Isten országának a kapuját kinyitod valaki előtt. Semmit nem te fogsz csinálni. De minden kimondott ígével kinyitod valaki előtt Isten országának a kapuját. Értitek, mekkora bűn nem mondani ki az igéket? És mekkora megtiszteltetés Isten részéről, hogy ránk bízta? Hogy merjük kimondani? Mert olyankor valakinek az élete előtt megnyitjuk Isten országának a kapuját. Van értelme igét hirdetni. Van értelme Isten igéjét kimondani. Csodálatos megbízatás. És mi mégis tele vagyunk reménytelenséggel az ige kapcsán, csüggedéssel, kedvünket is veszítettük. Bele is fáradtunk sokszor már, hogy hiába mondom, és feladjuk. Vajon miért? Miért? Kedves testvérek, elsőrenden azért, mert tele vagyunk rossz tapasztalattal. Itt a gyülekezetben is. A gyülekezeti tagjaink kapcsán tele vagyunk rossz tapasztalattal. A családjainkban tele vagyunk rossz tapasztalattal az íge erejét, hatalmát, megváltoztató képességét tekintve. Tele vagyunk rossz tapasztalattal. Vagy esetleg éppen önmagunk miatt. Aki hány éve olvasom, hány éve hallgatom, mire jutott bennem Isten. Bizony azt tapasztaljuk, hogy hiába. Tele vagyunk ilyen tapasztalással, hogy hiába. Nincs értelme, mert nincs eredménye. Hiába hangzik az ige, hiába hangzik az ige hirdetés Isten országáról. Az emberek nem változnak. Aki tegnap úgy jött ide, hogy gyűlölt valakit, úgy megy el, hogy gyűlöli tovább. Ha valaki tegnap nem bocsátott meg valakinek, hangzik az ige, és elmegy úgy, hogy holnap se bocsát meg neki. Ha valakit Isten igéje arra bíztat, hogy tedd már le a bűnödet, elmegy úgy, hogy végighallja és viszi tovább a bűnét. Vajon mi értelme van hirdetni az igét? Tele vagyunk rossz tapasztalattal. Akik egymást nem szerették, ma se szeretik, pedig ide járnak. Akik tegnap elviselhetetlen szomszédai voltak valakinek, pedig ide járnak, ma is azok. Akiket Isten se tud soha meggyőzni arról, hogy nincs igazad, hogy te rontottad el, ide járnak, és minden megy tovább. Akit Isten igéje irgalomra hív már régóta. Végig hallgatják, és aztán irgalmatlanul mennek tovább. Mi értelme van az igének? Tele vagyunk rossz tapasztalattal. Az emberek nem változnak. Pedig az embert megváltoztatni, alakítani, formálni, jobbítani, ó, mennyi kísérletet tettünk az évszázadok és évezredek során. A pedagógus, a pap, az orvos, a börtönőr, a szülő, a törvény. Ó, de kevés a siker! És milyen sok az eredménytelenség. Se szép szóra, se könyörgésre, se józan belátásra, se korbács ütésre. Az egyházban teli vagyunk rossz tapasztalattal. Nagyon kevés az eredmény. Hogy olvassuk a Bibliában? Ki hitt vajon a mi tanításunknak? Ki hitt? És az Úrnak karja kinek jelentetett meg? Útfél kemény szívű embereknek vetjük a magot. Útfél kemény szívű embereknek. Legtöbbször közöny és immunitás a kemény földszív. Aztán látunk szalmalángokat, s velük lángolunk, fellelkesülőket. Ó, mennyi igét hallgató, és mégis megbízhatatlan emberünk van. Ezt tapasztaljuk. Meg azt, hogy az emberek telítettek. Mint a gyomos föld, telítettek. Annyira teli vannak mindennel, minden mással, de annyira teli vannak. Isten igéjének nincs helye bennük. A telítettség elfojtja még a jó szándékú igehallgatást is. Mennyi rossz tapasztalat.
Hiába mondom a férjemnek, nem hallgatja, nem változik. Hiába mondom a nejemnek, nem jön, nem mozdul. Hiába mondom az apámnak, az anyámnak. Hiába mondom a gyerekemnek, az unokámnak. Hiába mondom a megtévedt életű barátomnak, barátnőmnek. Teli vagyunk keserűséggel, rossz tapasztalattal arról, hogy hiába, ha még ki is mondom Isten országának örömhírét, minden arról beszél, hogy hiába. Pedig tudjuk, hogy az íge sziklazúzó pöröly. Össze kéne, hogy törje a sziklát. Tudjuk, hogy az íge fel tudja szántani a kőkemény szívet is. És be tudja forgatni a halálos gyomokat is. Mégis tele vagyunk rossz-rossz tapasztalattal, és belekeseredünk, belefáradunk, belefásulunk, és reményt veszítünk. És akkor megszólal Jézus, hogy de van jó föld is. Ott ki kell a mag. Persze, testvérek, ha azt vetjük, amit Istentől kaptunk, és nem a magunkét. Sok keresztény azt gondolja, hogy az a mag, amit ő mond, magától. Nem az a mag. Isten igéje a mag. Csak Isten igéje a mag, de az az. Egyáltalán érdemes beszélni az embereknek. Nem úgy van, hogy a szavak ideje lejárt? Nem. Gondoljatok csak negatív példára is, hogy a hazug szónak milyen tekintélye van a mi országunkban is. Ezer felé kellett volna már szaladnunk, annyi hazugságot mondanak napról napra nekünk. Ezer felé. És van hitele a hazug szónak. Nemrég olvastam egy statisztikát arról, hogy felmérést végeztek, hogy miért mennek az emberek templomba. Megkérdezték őket. Több mint 90%-uk azt mondta, az ige hirdetésért. De jó, van jó föld. Az igéért megyünk. Mert szomjazzák az emberek, ó, de sokan szomjazzák az emberek Isten beszédét. Mert testvérek, ige nélkül az egész életünk egy nagy gubanc. Nem tudunk kikeveredni belőle. Összegabajodnak a dolgaink. Kell az ige. Egyedül azt termi meg bennünk Isten országát és annak örömét. Az ige. És annak az Isten országának az lesz csak a lakója, aki már itt. A lakója lett, akiben már itt elkezdődött Isten országa, itt. Vesd az ígét, ezt a jó magot, énekelte a kórusunk az évad záró hangversenyén, nagyon szeretem. Vesd az ígét, ezt a jó magot. Kedves testvérek, azt mondja Jézus a példázatában, hogy a mag, az ige csíraképes. Csíraképes. Az is igaz, hogy testvérek, csak a jó földbe esett magról derül ki, hogy belehullott egy emberi szívbe, de ha belehullott, az biztos, hogy csodát művel benne. Csodát művel benne. Mert áldott tapasztalásokkal is tele vagyunk, hogy mi minden tud Isten ígéje elvégezni egy emberben. Azt mondta egy asszony egy vallomásában, csak úgy bírok ki mindent, hogy hallgatom Isten ígéjét. nem bírnám ki az életemet. Ha nem hangzana Isten igéje, és én nem hallanám. Olyasmire ad erőt és képesítést, ami bennem nincs. Egy másik így vallott, csak azért nem folytom meg a férjemet, mert megérdemelné, amit velem csinál, mert hallgatom Isten igéjét. Csodálatos tud lenni ám az ige, ha jó földbe hull, gyógyít. Ti tudjátok, hogy 20 missziója van a mi református egyházunknak. Ezekről persze senki nem beszél. Ha az egyházról beszélnek, csak rosszat mondanak. Van nekünk börtönmissziónk, kallódó ifjúságot mentő missziónk, kábítószeres fiatalok között folytatott missziónk. Van iszákos mentő missziónk, csodálatos eredményekkel. Amikor a jó mag behull valakinek a szívébe. Van családsegítő missziónk, házasság segítő missziónk. Belehull és megtermi a maga különös gyümölcsét. Egyszer egy szabadult iszákos mesélte el, bizonyságtételképpen ugyanabba az ABC-be jár ma is, ahol minden nap megvette a szükséges ital betevőjét, de szabadulása után, mikor a kasszánál rakja ki a portékát, a pénztárosnő azt mondja is, hol az alkohol? Mire ő így válaszolt, az az ember meghalt. Az az ember meghalt. Áldott tud lenni ez a mag, Isten igéje, mert benne Isten országa jön el. És olyan dolog történik, ami nem természetes. Sokszor azt mondjuk rá, ez a csoda. Aztán azért se nagyon bízunk, és azért vagyunk tele sokszor türelmetlenséggel, szomorúsággal, vagy lemondással az ige továbbmondása tekintetében. És azért nem tudunk eléggé lelkesedni, hogy ezt tegyük. Nem csak mert eredménytelennek látjuk, hanem azért is, mert bizony a nagy dolgok nem a szemünk előtt történnek. Mi pedig szeretnénk látni az íge győzelmét. De a nagy dolgok nem a szemünk előtt történnek. Ó, de szeretnénk pedig látni, hogy az a maga, amit elvetettem, kikél, és eredményes. És aki tegnap részeg volt, holnaptól nem fog poharat, és nem látom. A mi időnk véges, ezért türelmetlenek is vagyunk. Szeretném látni, hogy volt értelme annak, hogy igét hirdettem. Szeretném látni, hogy volt értelme annak, hogy valakiért könyörögtem. Szeretném látni azt, hogy volt értelme egy igének célba jutni valakinek az életébe. És ó, de sokszor nem látjuk, mert más a vető és más az arató. Én vetek, és majd valaki arat, én nem. Vagy más vetett, és én aratok. A mi dolgunk, testvérek, hogy vessünk. És várjunk, mert a magban ott van egy különös program. Minden magban. Isten igéjébe Isten egy különös programot állított be. És az a program kibontakozik.
kibontakozik. Isten bontja ki. Ami szemünk számára láthatatlanul. Nincs hiába való magvetés, csak vesd. És ne keserítsen el, ha nem látsz termést. Nem biztos, hogy neked kell látni. Mi csak vessünk, a többit az Isten végzi. Ne hidd, hogy hiába imádkozol az apádért vagy az anyádért. Ne hidd, hogy hiába könyörögsz bárkidért. Ne hidd, hidd azt, amit Jézus hitt, amiben teljesen biztos volt, hogy Isten csodálatos ígéje kibontakozik, és olyan emberek életében jelenik meg Isten országa, akikről soha senki nem gondolta volna. Csak vesd az ígét, csak mondd ki, csak ne szégyeld a Krisztus evangéliumát, ahogy Pál mondja. Ne szégyeld, mert abban van Isten hatalma. Senkit nem fogunk tudni megváltoztatni. Föl kell ébredni ebből az álomból. Soha senki nem tudja az embereket megváltoztatni, mert nem lehet, nincs ilyen képességünk. De annak a csodálatos valaminek, ami ígének nevezünk, Isten valóságos szava, annak van hatalma. Ha elvettetik, kibontakozni, mert Isten egy különös programot adott az ígéje mélyén. Benne van Isten országa. Aki Isten országát munkálja, nem lehet türelmetlen. Ne légy türelmetlen. És ne esz kétségbe, ha nem látsz eredményt. Tudom, szeretnénk, tudom. Én is azt szeretném, hogy zokogva térjen meg a gyülekezet, ahol 25 éve prédikálok. És azt szeretném, hogy szétverjétek a falakat, annyian legyetek. Az én dolgom, hogy vessem a magot, és a tiéd is az. Ott, ahol élsz, vesd a magot. Ne légy türelmetlen, de ahogy Jézus mondta, hidd, hogy kibontakozik Isten országa ott, ahol van magvetés. Mert ahol a jó földbe hullott a mag, ott kibontakozik. És végül lehet még egy oka a megfásult, örömtelen és reménytelen magvetésünknek. Amikor már senkinek nem akarunk mi egy szót se szólni, egy igét ki nem lehet sajtolni a szánkból. És ennek az az oka, ha magamban nem tapasztalom Isten országa születését és növekedését. Ha magamban nem tapasztalom. Akkor az van bennem, mit is mondhatnék hitelesen. Igen, érdemes ezen csendben, így az Isten tisztelet végén elgondolkozni. Milyen mag hullott a szívemben, a szívembe, és milyen mag hozott gyümölcsöt az életembe, amióta hallgatom az igét. Mit végzett el Isten ígéje én bennem? Mit végzett el? Mi változott? Van-e az életemnek egy pontja, ahol tudom, hogy megjelent bennem Isten országa? Hirdesd az ígét,
Ez Jézus komplex élet megoldása. Hirdesd Isten országának az evangéliumát. És a jó földbe hull, terem 30 annyit, 60 annyit és 100 annyit. Ezért újra olvasom a jézusi alapigét. Betölt az idő, elközelített Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Imádkozzunk. Köszönjük azt a fáradhatatlan, türelmes, tényleg figyelmes szeretetet, ahogy te magad, Úr Jézus, veted a magot, ahogy ebben a gyülekezetben is, szerte ebben a hazában, sok kis faluban, sok nagy világvárosban, templomokban, imaházakban, folyók és tengerpartok mellett, erdőkben és mezőkben veted a magot, mert hiszel benne, mert tudod, hogy általa Isten országa kibontakozik, mert van benne egy csodálatos program. Köszönjük, Jézus, a te áldott magvetésed sokféle eredményét magunkban, szeretteinkben, gyülekezeteink tagjaiban. És könyörgünk azért, hogy vesd az ígét, ezt a jó magot, te magad. Köszönjük, hogy ránk is, ránk bíztad. Bocsásd meg nekünk, amikor belefáradunk, amikor a magunkét vetjük, amikor elkeseredünk, amikor feladjuk, amikor nem hiszünk már benne. Pedig, ahogy Jézusunk, te mondod, higgyünk az evangéliumban. Újítsd meg az életünket, mint magvetők életét is, akik nem akarunk másról tudni, mikor emberekkel elkészített pillanatban lehet beszélnünk Istenről, Isten igéiről, csak Jézusról, mint megfeszítetről. Könyörülj meg rajtunk, és nyári szabadságunkban is áldj meg bennünket ezzel. Készítesz alkalmat szólni rólad. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat, amelyeket a nyári menetrend szerint tartunk meg. Jelentem a gyülekezetnek, hogy első táborozóink ma késő délután, kora este érkeznek tervezet szerint, a hittanos gyermekeink pedig kedden indulnak. Ennek kapcsán azt jelentem, hogy a kedden induló hittanos táborba lehet jelentkezni még Takaróné Mártinál és Sepsi Mártinál, valamint azt, hogy istentisztelet után a keddi táborral kapcsolatban egy megbeszélést fogunk tartani a gyülekezeti terembe. Szeretettel látjuk a gyermekeket és a szülőket is. Ennek kapcsán még hirdetem továbbá azt, hogy pénzbeli adományt továbbra is kérünk. Mindenképpen fontos lenne, mert sok és nagy anyagi gondunk van. Aztán továbbra is kérjük, hogy gyümölcsöt, zöldséget, konzervet köszönettel elfogadunk. Nagyon köszönöm azoknak, akik a múlt héten megmozdultak és segítettek. Tehát hétfőn délelőtt, aki tudna így természetben hozni valamit, amivel tud segíteni a távolba lévő gyermekeinken, azt köszönettel fogadjuk. Elkészült a gyülekezeti hírmondónk nyári száma, most is mondom, hogy vigyünk belőle magunknak is, és vigyünk szeretteinknek is, ismerőseinknek is, semmiképpen nem lenne jó, hogyha itt maradna a nyakunkon. Egy picit elcsúsztunk kivételesen ezzel a nyári számmal, ilyenkor már kevesebben járnak templomba, kérem azért, hogy ne hagyjuk itt, és vigyük és ajándékozzuk tovább. Gyászoló testvérek érkeztek közénk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Mészáros Zoltánt, aki 71 esztendőt élt. Isten nagyon vigasztalódást a gyászoló hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végén a magyar himnusz éneklése előtt 278. számú dicséretünknek az utolsó versét énekeljük. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.